Testvéreim, ige hirdetésem igéért imént olvasott bibliai részben van, olvasom ismét a 28., 29. és 30. verset az apostolok cselekedetéről írott könyv 17. fejezetéből. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz és emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt érjen meg. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet méltán nevezhetnénk úgy is, hogy az apostolok beszédeiről írott könyv. Ha megfigyelitek, sokszor hallunk az apostolok beszédeiről, többször hallunk erről, mint a cselekedeteikről. Részletes prédikációkat közöl velünk Lukács, Péternek a prédikációit, először a későbbiekben Pálnak a prédikációit. Sokkal gyakrabban esik szó a prédikációkról, mint a cselekedetekről. Az apostolok prédikációiról szóló könyv ez. És ha így vizsgáljuk ezt a könyvet, kiderül, hogy kétféle prédikáció hangzik, ebben a könyvben is hangzott annak idején a valóságban is. Voltak prédikációk, amelyek zsidó hallgatósághoz szóltak, ezek egészen másfajták voltak, mint azok a prédikációk, amelyek nem zsidó pogány hallgatósághoz szóltak. És Lukács zseniálisan érzékelteti a különbséget a kétféle prédikáció között. Röviden így lehetne jellemezni a zsidókhoz, zsidók felé mondott prédikációkat, ez jellemezte. Hosszasan idézték a zsidó történelmet, aztán beiktatták ebbe a történelembe Jézust, mint aki a messiás, és általában azzal fejeződött be, hogy ti bűnösök vagytok, megöltétek a Krisztust, térjetek meg. Bűnösök vagytok, térjetek meg. Ez a szerkezete a zsidók felé mondott prédikációknak. Történelem, a messiásban kiteljesedik a történelem, ti viszont visszautasítottátok, térjetek meg bűneitekből. Egészen más a szerkezete azoknak a prédikációknak, amelyeket a pogányoknak mondottak. A pogányok felé mondott prédikációt ez jellemzi, hogy ez a negatív ümeresztés, hogy egy szó sincs benne a zsidókról. Aztán az jellemzi másodszorban, hogy a prédikáció kapcsolódik a pogányoknak a hitvilágához. És a harmadik az, hogy nem a bűneikről beszél az apostol, hanem a tudatlanságokról. És azt mondja, hogy tudatlanságotokból térjetek meg. A kétféle igehirdetést összehasonlítva ez a legfeltűnőbb különbség, hogy a zsidókat a bűneikben szólította meg, és onnan hívta megtérésre, a pogányokat a tudatlanságukra hivatkozva hívott megtérésre. És ez a mai napig is nagyon jellemző a misszióra, hogy vajon hol és hogyan szólítjuk meg az embereket. Hiszen érzékelitek, ha az emlékeitekre gondoltok, hogy ma is inkább a bűneikben szólítja meg a missziói hirdetéseket és megtérésre hív, bűnös vagy térj meg. Alig ismeretes ez a fajta megszólítás, hogy tudatlanságban vagytok, közeledjetek Istenhez, ismerjétek meg az Isten, térjetek meg a tudatlanságotokból. megtérni. Erre hív a kétfajta prédikáció. Egyébként a két klasszikus példa a zsidókhoz szóló megtérésre hívó igehirdetésnek a klasszikus példája a pünkösdi prédikáció. Emlékezhetünk rá, egész zsidó történelmet elmondja Péter, és aztán megtérésre hív, utána a bűneiket is emlegeti. A klasszikus példa az egyik esetre a pünkösdi prédikáció, a másikra itt van a klasszikus példa az athéni prédikációban. Itt arról beszél Pál, hogy a tudatlanságotokat elnézte Isten, ti magatok is bevallottátok a tudatlanságotokat, amikor oltárt emeltetek az ismeretlen Istennek. Hát ebből a tudatlanságból térjetek meg, én hirdetem nektek azt az Istent, akit ti nem ismertek. Egyébként itt mindjárt jegyezzük meg történelmileg azt, hogy valóban volt ilyen oltár, sőt azt állítják a régészek, hogy több oltár is volt Athénben az ismeretlen Istennek, vagy egyenesen többes számban az ismeretlen Isteneknek, hiszen sok Istent tiszteltek, imádtak, és ezek között rájöttek arra, hogy hát nem ismerjük mi a szellemi világot, vannak, lehetnek ismeretlen istenek, és ezeknek az ismeretlen isteneknek is emeltek oltárokat, de nem azért, mert ismeretlenül is tisztelték ezeket az isteneket, hanem azért, mert féltek tőlük. Nem a hódolat, az imádat jellemezte őket, hanem a szorongás, a félelem. Jó, hát a sok ismert Istennek oltárokat emeltünk, áldozatokat mutatunk be, de hát ha vannak olyan ismeretlen Istenek, akik megharagusznak ránk, ha nem kapnak áldozatot, tehát azoknak is felállítunk oltárokat és tiszteljük. Elismerték az ismeretlenségüket, hogy nem ismerik az Isteneket, de ismét mondom, nem tiszteletből akartak minden Istent imádni, hanem szorongásból félem, hogy jaj, ide ne üssön reánk az Isten, akit nem ismerünk, és aki mégiscsak van és uralkodik felettünk. Tehát a lényeg az, hogy térjetek meg bűneitekből, és térjetek meg tudatlanságotokból. Közös nevező a kétféle gondolkodás, teológia vagy prédikáció között. Közös nevező az, amit én most már szinte unalomig ismételek, hogy tudni, az Isten nem olyan. Nem olyan, mint amilyennek gondoljátok, nem olyan, mint amilyennek ismeritek, vagy nem ismeritek, az Isten nem olyan. És jellemző módon ebben az athéni prédikációval is az apostol újra meg újra használja a nem szót. Azt mondja, az Isten nem lakik emberkéz alkott a templomokban. Ezzel a jeruzsálemi templomot is kiiktatja a lehetőségek közül. Nem lakik. Azért, mert Istennek szentelték, nem kényszeríthetik az Istent, hogy ott lakozzék. Az Isten nem lakik, nem olyan az Isten, hogy templomokban kellene, lehetne imádni. Aztán úgy folytatja, hogy nem szorul emberi kéz szolgálatára, nem szegény az Isten. Voltak ilyen primitív vallásos képzetek, hogy az oltáron elégetett áldozati hús, vagy az ital áldozat tulajdonképpen táplálja az Isten. Kell az Istennek az az eledel, amit az emberek áldozatok útján nyújtanak, kínálnak neki. Hát nem olyan az Isten. Nem szorul rá az Isten a mi imádásunkra. És a végén azt mondja megint, nem szabad azt hinnünk, hogy arra egy ezüst művészi alkotást kiábrázolhatja az Isten. Tehát az apostol is úgy gondolkodik, ahogyan mostanában megtanultam én is gondolkozni, hogy nem olyan az Isten. Vannak kegyes elgondolások, aztán még kegyesebb elgondolások, és a végeredmény az, hogy nem olyan az Isten. és testvérek, nyugodtan fokozhatjuk ezt, és alkalmazhatjuk a mi keresztény teológiánkra is. Egyre inkább erősödik bennem az a meggyőződés, hogy minél precízebb definíciókat ad a teológia, dogmatika az Istenről, annál inkább lehet elmondani azt, hogy az Isten nem olyan. Nem olyan az Isten. És az apostol is itt ezt hirdeti a latini prédikációban. Mi hozzánk melyik fajta ige hirdetés áll közelebb, gondolkoztam, és arra eszméltem rá, hogy a mai embert nem igen lehet így megközelíteni, hogy térj meg, mert bűnös vagy. Ez már sokkal inkább lehetőség a megközelítésre, hogy térj meg, mert nem ismered a dolgokat. A mai ember hajlandó fölismerni azt, hogy nem ismeri a dolgokat. Hiszen maga a természettudomány is egyre inkább azt hirdeti, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi az anyag, nem tudjuk, hogy mi az élet, nem tudjuk, hogy kicsoda az ember. Sokkal inkább nem tudjuk a dolgokat, az a tudományunk, hogy egyre több részletről derül ki, hogy nem tudjuk. És hát ebben a menetben hajlandók elismerni az emberek azt is, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Tehát megítélésem szerint ma így kell az emberekhez közeledni, hogy van lehetőség arra, hogy megismerjük az Isten. De szinte még súlyosabbá kell tenni a szót, kevés az, hogy nem tudjuk, milyen az Isten, nem ismerjük az Isten. Mert ez csak azt jelenti, hogy az eszünkben, az intellektusunkban elszakadtunk Istentől, nem tudjuk felfogni. Sokkal inkább alkalmas ez a másik szó, amit használnak ma, hogy elidegenedtünk az isteni élettől. Nem csak, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda ő, de az egész létünk, az egész egzisztenciánk elidegenedett az Istentől. Ez a filozófia, hogy együnk, ígyunk, úgyis meghalunk, mert ez a mai embernek a filozófiája, együnk, ígyunk, úgyis folytatás, legalább azt a rövid időt használjuk ki, ami van. Ez a filozófia, ez tipikusan az elidegenedett életnek a filozófiája. Együnk, ígyunk, úgyis meghalunk. Az életünk az isteni élettől rettenetesen elidegenedett. Nagyon nagy távolságra szakadtunk el Istentől. Egészen másra használjuk az életünket, mint amire adta, ajándékozta az Isten. Eszembe jutott a régi időkből egy kép, amit használtam sok évvel ezelőtt, amikor még olyan evangelizációs buzgóságban éltem, és kerestem a képeket, hogy hogy lehetne kifejezni az igazságot. Akkor használtam ezt a képet, hogy a villanykörte, az nagyon alkalmas például arra, hogy harisnyát stoppoljunk rajta. Kiváló lehetőség az, hogy ráhúzzuk a lukas harisnyára, és akkor stoppoljuk. Ez is felhasználása a villanykörtének. De milyen messze van ez a villanykörte eredeti rendeltetésétől, hogy izzó legyen benne a szár és világítson. Harisnyát stoppolni vagy világítani, az elidegenedés. A villanykörte rettenetesen elidegenedik a teremtettségétől, a rendeltetésétől, ha erre használják. Hát körülbelül így lehet szemléltetni, hogy hova idegenedett el az ember lét, az isteni léttől, a teremtettségének a céljától, és nem tudja az ember. Nem tudja, hogy hova idegenedett el, és nem tudja, hogy honnan idegenedett el. Együnk, ígyunk, úgyis meghalunk. Ezzel a filozófiával szemben a keresztény gondolat az, hogy örök életünk van. iskolába járunk. Egy bizonyos földi dimenzióban élünk, és aztán vizsgázunk, amit a Biblia ítéletnek mond. Vizsgázunk, és azután folytatódik más dimenzióban az ember lét. Ilyen messze van a mai ember ettől, pedig hát ide kellene megtérni, visszatérni. Az apostol azt mondja, hogy ebben a eltévedt állapotunkban, de egyébként minden embernek a sorsában ez az isteni parancs, hogy keressük az Istent. Hallgassuk még egyszer, hogyan beszél Pál. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem tudom, fölméritek-e, hogy micsoda más hang ez, mint az, hogy Mózes adta a 10 parancsolatot, és tessék strapálni magát mindenkinek, töltsük be a 10 parancsolatot, és akkor méltó jutalmát vesszük a szent életünknek. Ez is egyfajta igazság, van ebben igazság, nem azt vitatom. A zsidók felé ezzel mentek, hogy Mózes törvény betöltött, nem töltött, kegyelemre van szükséged, ha veszed a kegyelmet, üdvözlünk. Ez a zsidó útja az üdvösségnek. De itt valami egészen másról beszél Pál, és ez a más nem érvényesül a keresztény prédikációban az én megítésem, megfigyelésem szerint. Ez a más nem érvényesül, hogy tudni, keresd az Istent, nincs messze az Isten, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Föl kell fedezni azt, hogy benne vagyok az Istenben, és bennem van az Isten. És ez az Isten keresésnek és az Istennel való találkozásnak valami egészen más útja. Pál így szól a pogányokhoz. Közel van az Isten, benned van az Isten, benned ismert föl az Isten. Keressétek az Istent. A zsidó úgy kereste, hogy a kultuszt végezte, a szombatot megtartotta, a megszentelődés útján várta azt, hogy az Istennek a jó tetszése kinyilvánuljon. Itt pedig arról van szó, hogy nem Mózes és a törvény és ezek a külső rituális gyakorlatok segítenek Istenhez, hanem valami más. És hitem szerint ezt a más is prédikálta Jézus, sőt, ezt sokkal inkább prédikálta, amikor olyanokat mondott, hogy menj be a te belső szobádba, és ott a te ajtódat behajtva csöndesen imádkozzál Istenhez. A belső szoba misztériuma szinte eltűnt a keresztények közül. Pedig íme Pál apostolnál ez bomlik ki, és lesz térítő ige hirdetésé. Benned van az Isten, bennünk van az Isten, és így kell keresni az Istent. Ha egy átlagos kereszténynek azt mondja, hogy keressétek az Istent, akkor azt jelenti, hogy bújjátok a Bibliát jobban. Nagyon jellemző, hogy katolikusoknál, reformátusoknál egyaránt divatossá lett a levelező teológiai tanfolyam, és az emberek tényleg meglepően nagy számmal beiratkoznak, hajlandók éveken át akár görögös zsidó tanulni és levelező tanfolyamot végezni. Katolikusoknál még többen, nálunk is nem lehet fölvenni mindenkit, keresik az Istent. De milyen úton keresik az Istent? Levelező, teológiai tanfolyam. Meg kell tanulni valamit, hébreül, görögül, történelmet, dogmatikát, és akkor megtalálom az Istent. Hát itt Pál apostol valami mást mond, és ismét mondom, ez a más, ez szimbolikusan benne van ebben, hogy a belső szobában. A belső szobában, ami jelenti az intellektusnak a működését is, és jelenti az intellektusnak a lecsendesedését is. Valami egészen másfajta közeledést is. Istenhez. Magamról annyit mondok e tekintetben, testvérek, hogy én nagyon gyönyörködöm a teológiában, és művelem, ha szabad ezt mondani, a teológiát, és jutok valamire a gondolkodás útján, a Biblia tudakozása, a teológia útján, jutok valamire. De eljutottam odáig is, hogy ez nem a királyi út, ez nem az egyetlen járható út. A teológia tudakozása során el kell jutni odáig, hogy lecsendesedjék a teológia, és valami egészen más Isten közelséget érjen át az ember. Keressék az Istent. Keresni az Istent azt jelenti, hogy távol vagyok tőle. Itt az apostol a teremtésre hivatkozik, az Isten teremtő Isten, mi pedig a teremtményei vagyunk. Maga ez a tény, hogy a teremtő teremtményei vagyunk, már eleve távolságot feltételez. És ezt a távolságot mi bőven megtetéztük azzal, hogy a tékozló fiú útjára léptünk, és még messzebb-messzebb az Istentől, és ebből a messziségből közeledni az Istenhez. Ez az, amit Pál apostol prédikál az embereknek, és ez az, amit hitem szerint a 20. század emberének is időszerű. Elidegenedtünk az Istentől gondolkodásunkban, életvitelünkben, vágyainkban, álmainkban, erőszakosságainkban. Elidegenedtünk keresni az Istent, közeledni az Istenhez. És ez azt jelenti, hogy a létezésnek a teljességét megélni. Tehát nem egyszerűen a gondolkozásban valami ragyogót teljesíteni, új gondolatokat, vagy régi gondolatokat modernizálni, hanem az egész ember létet átrendezni. Átrendezni az anyag igézetéből a szellem szerelmébe. Az anyag igézetében élünk, és ehhez képest, mint egy koordináta rendszerhez képest, az anyaghoz igazítunk mindent. Az életnek az értelmét, és az életnek az értelmetlenségét a halálban, az anyaghoz igazodik az életünk. Ebből az elidegenedésből vissza kéreckedni Isten közelébe úgy, hogy Uram, ami még bennem megmaradt isteni szikra a sok hamu szenny alatt, ami rárakodott az életemben, ezt az isteni szikrát éleszd föl, elevenítsd meg, és tedd uralkodó erővé az életemben. Valami ilyesmit jelent az, hogy keressétek az Isten. Az ember tehát azért teremtetett, hogy elfordulván, fölszabadulván a világ igézetéből és igézetétől az Isten közelségébe, az Istennel való közösségre jusson el, hogy a tékozló fiak hazataláljanak. Ez tehát a prédikációknak a lényege, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatok. A nem és az igen kettősségével zárjuk ezt az ige hirdetést. Nem olyan az Isten, és ezt nekünk keresztényeknek is komolyan kell venni, testvéreim. Meggyőződésem szerint itt van ma a próbaköve a gyakorlati kereszténységnek, ezen a ponton, ami egyáltalán nem látszik gyakorlatinak, hogy elfogadom-e, hogy nem olyan az Isten. Pedig én azt hittem, hogy már ismerem. Nem olyan, hanem keresni kell. És a keresés megint csak nem az eddigi úton, a vallások, gyakorlatozásoknak az útján, vagy a teológiai gondolkodásnak az útján, hanem a lét átélésének, a lét mélységei megtapasztalásának, a Jézus Krisztus közelsége megtapasztalásának az útja. Azt mondotta Jézus, én vagyok az út. aki közeledni akar Istenhez, nincs más út, senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam közelebb Jézushoz. De nem úgy, hogy a bibliai történeteket a gondolkodásomban megelevenítem, hanem a létemet, a legbelső létemet akarom hozzá igazítani az ő létéhez. Áldjon meg Isten minket, hogy keressük és megtaláljuk, és az az ígéretünk van, hogy mielőtt mi megtalálnánk őt, ő már megtalált minket, és azért keressük az Istent, mert ő már régen keres minket. Áldjon meg az Isten, hogy az ő keresésére mi is kereséssel válaszoljunk, mivel ő megtalált minket, örüljünk annak, hogy Jézus Krisztus van, megtaláljuk az Istent. Hagyjuk meg a fejünket.